Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Kellemes délutánt a Civil Rádió Szkercó adását hallgatóknak. Mara Péter vagyok, ennek az órának a műsorvezetője. Hangtechnikusunk Petik András. Rádiónk műsor az interneten fogható civilradio.hu címen. Mai adásunkban a harmadik magyar köztársaság kikiáltásának évfordulójára emlékezünk. Ehhez kapcsolódott a bevezető muzsikánk, a görög Vangelis gyermekek című szerzeménye, mely 1989-ben is futó televíziós heti hírműsor a Hét címzene is volt. A múlt idézésben társaim dr. Berg Miklós nyugalmazott váci katolikus püspök és dr. Linus András történész, a Bármatas gimnázium történelem tanára. Üdvözlöm kedves vendégémet!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
Miklós, és akkor kezdjük is el. A 89. október 23-ára emlékezünk, amikor is Szűrős Mátyás, aki akkor az MSZMP Központi Bizottságának volt valamely tagja, és ideglenes köztársasági elnökként kikiáltotta a köztársaságot. Az a kérdésem, hogy melyikütöknek ez mit jelentett, Miklós, ez a nap, vagy ez az esemény?
Hát már az előzmények ismeretében, tehát már volt határnyitás, már hallottuk Pozsgaitól, hogy a jogállamiság az valami szép dolog, és valami volt a levegőben. És hát még ha korábbra nézek, 88-ban volt a szent évünk, ugye Szent István halálának a 950. évfordulója, Szent Jobb országjárás, szóval azért valami volt a levegőben. És hát amikor ugye október 23-án hallottuk ezt a bejelentést, akkor ez számomra azt jelentette, hogy ez már komoly dolog.
Na, valami van.
Valami van.
András, te ott voltál egyébként?
Én ott voltam, nyilván... A Kossuth téren. Nyilván más korosztályhoz tartozom, én akkor egy egyházi gimnáziumban szerzett érettségével a zsebemben, túl egy előfelvételi sorkatonai szolgálaton másodéves egyetemista voltam. És hát nyilván, mint egyetemista, azért nagyon sok mindent az ember lát, oda megy, benne volt a közéletben, vagy sok minden iránt érdeklődtünk. És én is valami ilyesmit éreztem, hogy egy meglepetés, egy megnyugvás, egy valami korszaknak, vagy valaminek a lezárása történik éppen, illetve valaminek a kezdete is. Tehát én azt éreztem ekkor is, meg még sok egyéb alkalommal is, hogy ilyen történelmi pillanatoknak a tanúi vagyunk, mert itt valami nagyon lényeges történik.
És te magadtól mentél ki?
Én magamtól mentem ki, hát nyilván
történelem
szakosként és történelmet tanulva az ember egy ilyen esemény iránt érdeklődik.
Egy érdekes, amit nem beszéltünk meg előre, én ugye a rendszerváltás után voltam katona, te meg előtte. Ezt most érdekes összevetni, hogy te éreztél valamit, te mikor voltál katona?
Én közvetlen az érettségi után, tehát 86-87-ben.
Akkor igen, én meg 91-92-ben. Én akkor már ugye a Magyar Hírlapot járatták a seregbe, mint baloldali újságot, és Magyar Nemzetet, mint jobboldali lapot, és semmiféle nyoma nem volt az elvtársazásnak, a szivatásoknak, semmi. Nektek?
Tehát én és mindazok, akik ekkor előfelvételi is katonák voltunk, ugye mert ez a rendszer azt jelentette, hogy akit fölvettek egyetemre, azt egyben elvitték. Egy év katonai szolgálatra, hogy a másfél éves katonai szolgálatot két részletbe, egy egyéves részletbe és egy fél éves részletbe töltsék le. És hát egyértelműen ez a késő kádárkori katonaság volt, aminek mindenképpen volt egy olyan funkciója, hogy megmutassa a hatalom a saját erejét, és hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy ettől a hatalomtól félni kell, és ennek a hatalomnak, ennek a diktatúrának komoly ereje van.
És te érezted volna.
És ezt mindannyian éreztük, tehát kellőképpen mondjuk, hogy megszervezték azt, hogy ezt ténylegesen érezzük is. És amikor mi utána bekerültünk az egyetemre, akkor az volt az alapérzésünk, és ez valahol a 88-89-es eseményeket is meghatározta, hogy ez egy meglehetősen stabil diktatúra, amiben a kiskapukat meg lehet találni, lehet kisebb utakon kikerülni a hatalommal való konfrontálódást, és ha az ember nem konfrontálódik a hatalommal, akkor sok mindent meg tud csinálni, de a hatalom azokat, akivel ő konfrontálódik, azokat eltapossa. Nyilván ezek után egy ilyen bejelentés...
De ezt mi nem tudtad meg, amikor te katona voltál.
Ezt mindenki érezte. És ezt éreztették is velünk, és ezt azért az ember, hogy nagyjából, ha nem is ennyire világosan megfogalmazta magában. És nyilván, amikor itt 88-89-ben elkezdődtek a változások, egy ilyen élménnyel a hátta mögött, az ember már érzékelt azt, hogy mi változott, és ennek a változásnak a nagyságát lehetett érezni, és azóta is én azt mondom, hogy akkor valami olyasmi történt, amit nagy kifejezése szabadságnak szoktak nevezni, és onnantól kezdve egy szabad világban lehet élni. Ami nyilván lehetőséget is és felelősséget is jelent.
És neked volt ilyen élményed? De lehet,
hogy... Ugye egyházi oldalról nézve, hát én akkor már öreg plébános voltam, tehát már túl a 45-ön, és én azt hiszem, hogy minket elsősorban ez érdekelt, hogy ugye Lékai Bíboros úrnak volt a kislépések politikája.
De nem ő volt a...
Aztán akkor már a Paskai, Bíboros úr vette át a esztergomi főegyház megye irányítását, és hát a püspöki konferencia elnöke is lett. És ami nekem ugye az első olyan nagy élmény volt, megint ez a Szentjobb országjárása, hogy Pilismaróton voltam plébános, Pilismaróton, Dömösön, és megállt a páncélautó a Pilismaróti templom előtt. És
ez hányban volt?
Ez 88-ban volt. Ez 88-ban volt, és hát ez egy óriási dolog volt, hogy hát a Szent Jobb, ezt már lehet ilyet csinálni, és ment Esztergomba, és hát járta az országot. És aztán hát a másik ilyen bizakodást adó élményem, második János Pál pápának ugyancsak 88-ban az ausztriai látogatása.
Igen, igen.
És ott a határ mellett, Darásfalván, ott már nagyon sok magyarral is találkozott. Hát én nem tudtam még akkor kimenni, de csak tényleg időkorlátok miatt, de sokan a kollégáim, barátaim közül sokan kimentek, és hát lelkesen mondták, hogy találkoztunk a pápával. Át lehet menni a határon. De aztán volt még egy másik élmény, ugye a szabadság élménye. Ugye hát ez 89 nyarán, hát ott a Pilismaróti plébánián tücsörgök egyik este, nyári este, és egyszer csak becsöngetnek. Egy német család lakókocsival, hogy beengedem őket az udvarba, mert hát nincs szállásuk. Csak elkezdtünk beszélgetni, és hát mondták, hogy hát ők megpróbálnak valahogy átmenni a határon.
Egy NDK-s család.
NDK-s család. És hát még úgy mosolyogva gondolok vissza arra, hogy kicserélték az NDK-s matricát D betűre.
Vagy lekavarták hát, a igen, kettő szóval, pluszt.
Vagy tehát, hogy megint valami érződött, ugye, hogy, és hát ugye aztán hát ugye a határnyitás, a páneurópai piknik, az megint egy olyan hír volt, ami először nem akartunk elhinni, hogy ilyet meg lehet csinálni, ki engedte meg a Horn Gyulának, hogy kiárult hozzá, hogy ő ezt meglépje. Szóval ezek nagyon érdekes élmények voltak.
És erről még elvileg lesz szó, igen. De most kanyarodunk vissza a történelemben, és András, akkor segítséget kérem, mondjuk 85. Azt mondtuk, hogy néhány nevet fölírtam, Solt Attila, Csengély Dénes, Kis János, ugye ez a szabadkezelések hálózata, MDF, kedves András.
Igen, tehát itt nyilván, hogyha a történelmi eseményekre gondol az ember, akkor nem lehet a magyar történelmet, illetve az egyetemes történelmet, vagy a korszak egyetemes történelmét nagyon szétválasztani egymástól. Talán onnan lehet indítani a dolgot, amikor 1985-ben a Szovjetunió vezetésében egy változás következett be, és Gorbacsov került a Szovjetunió élére végül, ő a Szovjetunió Központi Bizottságának, tehát az állampárt vezetésének a legfiatalabb tagja volt a maga 60 sok évével, és utána következett be egy a Szovjetunió politikájában, és így az egész kommunista blokk országaiban is érezhető változás. Ezzel párhuzamosan Magyarországon is lezajlott egy változás, hogy az 56 utáni kommunista diktatúra meghatározó figurája, Kádár János egyre inkább betegebb lett, és egyre inkább átvette őt az ő szerepét Grósz Károly, mint pártfőtitkár, majd pedig Kádárt lényegben fölmentve a tisztségéből érdemi elismerése mellett magasabb munkakörbe helyezték, és ezt követően az MSZMP, tehát a Magyar Szocialista Munkáspárt nevet is váltott 88 májusába, és MSZP-ként, tehát Magyar Szocialista Pártként működött tovább, ami egyértelműen egy jelzés volt, illetve egy stílusváltás is volt, illetve ezek párhuzamosan 88 novemberében Német Miklós lett az ország miniszterelnöke, aki egy képzett közgazdász volt, és aki a munkájában és az ország vezetésében inkább a közgazdasági szempontokat próbálta érzékeltetni, vagy előtérbe helyezni, és nem az ideológiát.
És most mondjuk el, hogy Németh Miklós most tüntették ki Németországban, ezért amiért ő a Helmut Kohlhoz ment Bonnhoz közeli kastélyba, mielőtt kiengedték volna az NDK-s turistákat Németországban, mert kinyitották volna a határt, és bejelentette neki, és ennek az emlékére most kitüntették Németh Miklóst.
És nem olyan régen, hanem tavaly jelentek meg a visszaemlékezése, ahol nyilván szubjektív szempontból leírja mindazt, amit ő átélt. Tehát egyik oldalról ezek az események zajlanak, a másik oldalon pedig az az eseménysor zajlik, hogy hiszen az, amit ma civil társadalomnak neveznénk, a különféle nem állampárti szervezetek elkezdtek létrejönni, megszületni, lezajlottak azok a találkozók, megbeszélések, ahol ezek ugye elkezdtek formálódni. Itt nyilván Laki Teleket, Lezsák Sándort és az 1987-es esztendő szokták emlegetni. Majd a következő évben, 88. szeptemberében megszületett az a szervezet, ami a Magyar Demokrata Fórum nevet választotta, és később ebből gyakorlatilag egy politikai párt nőtt ki, illetve ezzel párhuzamosan a szabad kezdem kezdeményezések hálózata, amiből meg az SZDSZ nőtt ki majd a későbbiekben. És ez elkezdődött valami, amire mondjuk egy ilyen erjedés kifejezést lehet használni, és amiben az emberek többsége nem túl sokat érzett, azok az engedély nélkül vagy a hivatalos állampárt megkerülésével kiadott sajtótermékekből, amire a szamizdat kifejezést használják, vagy használták akkor is, és használják ma is a történészek, azért nagyon-nagyon kevés jutott el az emberekhez. És tényleg a nagyon vájtfölűek, értelmiségi körökben mozgók kezébe esetleg ezek bekerültek, és az, amit Miklós Püspök is mondott, meg amit én is mondtam, hogy ez legtöbbünk számára egy hatalmas meglepetés volt, ami történt. Ez ezért is volt, mert egyszerűen nem éreztük azt, hogy itt valami értelemben változik.
Egész módon ez kétféle dolog van. Egyrészt, hogy 88-ban megalkult az MSZP. Mégis ugyanúgy akcióztak például március 15-én, azt hiszem. De májusban alakult meg, ugye?
Igen.
Akkor nem. Akkor utána volt egy, erről pont a Pálinkás Szűcs Róbert beszélt most, egy megemlékezésében, hogy pont hajnali 4-kor elvitték őket. Ez olyan nyáron volt, 88 nyarán, és valahol Kozma utcába kötöttek ki. Jó, ez az egyik. A másik, hogy Lakitelken, ez volt a második lakitelki találkozó, odáig még együtt volt az urbánus és a népi vonal, és ott vált szét. Addig az MDF meg az SZDSZ így, és azokat követők azok egyszerre mozdultak. Tehát a Csurka, mondjuk meg a Demszki, ha lehetne ezt így durván mondani. De nem is, hogy így van, csak én így tudom.
Annyit tennék hozzá, hogy nagyon sokáig, tehát egészen addig, amíg itt tényleg a szabadság szele meg nem jelent az ország, és nem lehetett érezni azt, hogy változás van, addig mindenki úgy látod, hogy vannak ők, és vagyunk mi. És elég egyértelmű volt a határ a két tábor között, és a kommunista rendszerrel valamilyen szinten szembeállók között nem volt olyan nagyon nagy különbség. És azok a különbségek, amik később különböző pártokat, különböző nézeteket, tehát a konfrontációkat eredményeztek, azok ekkor nem léteztek, vagy nem lehetett látni, vagy másodlagosak voltak. Lévén, hogy a hatalom mindenkit üldözött, aki konfrontálódott vele.
És közben épült a Bős Nagymarosi vízerőmű, amár rég kész van, és volt egy nagyon komoly tüntetés sorozat. És ez erről nagyon, ott is voltál szem ezeken, egy részén.
Részben ott voltam, igen. A történet nem ekkor kezdődik, ez néhány korábban kezdődik. Nyilván Miklós Püspök erről tud majd beszélni, hogy a helyben lakott, tehát őt jobban érintette, vagy közvetlenül érintette a dolog. Ami egy többféle változata volt, vagy többféle vetülete volt a dolognak. Egyrészt volt egy energetikai vetülete, tehát az országnak az energiaellátását valahogy próbálták a mérnökök és a szakemberek megoldani. És hát ennek az egyik alternatív ötlete volt az, hogy csináljanak a Dunára, vagy építsenek a Dunára egy vízi erőművet. Ugyanakkor az az elképzelés, vagy az a terv, az úgynevezett csúcsra járatos erőmű, amit megterveztek, az nagyon komoly kritikát váltott ki szakemberek részéről is. Arról nem is beszélve, hogy azt a tájat, amit a Dunakanyar jelent, ezt gyakorlatilag teljesen elpusztította volna. És emiatt megindult egy civil, vagy ma civilnek nevezett, vagy nevezhető kezdeményezés, hogy ezt valahogy akadályozzák meg, vagy máshogy történjen a dolog.
És ez kb. 88 nyara?
Hát ez körülbelül akkor lehetett. Hát ugye én ott voltam, ugye Pilismaróton, Dömösön, tehát tényleg közelről tapasztaltam ezt a mozgást. Én a mai eszemmel is úgy gondolom, hogy itt talán nem is annyira a szakmai szempontok játszottak szerepet, mint egy olyan lehetőség, ahol ki lehet állni, és a hatalommal szemben lehet demonstrálni valami erőt. De hát én tényleg láttam, hogy ott szépen vonulnak a Dunaparton, és ugye ami minket ott, éppen Pilismaróton, Dömösön érintett, hát mi lelkesedtünk a vízlépcsőért, és hát nagyon sokat vártunk tőle, és hát elindultak az építkezések. Hát ugye most már Nagymaroson lakom, tehát megépült a szerviz alagút, és elő volt készítve minden. És hát emlékszem, hogy ott beszélgettünk egymás között, hogy hát most tulajdonképpen ezt most abba hagyjuk. Most ez hogy van? Amikor az osztrákok vállalták, hogy ők hitelbe megépítik, majd árammal kell csak fizetni. Meg hát a vízszabályozás, az árvízvédelem. Hát az meg már tényleg csak egy utolsó szempont, hogy ott a pilismaróti gazdák azok örültek, hogy a telkeik fölértékelődnek, hogy ott a vízlépcső munkálataival. Sőt, hát elkezdődött a sóderkitermelés is, hát az a mai gyönyörű Pilismaróti öböl, az így jött létre, hogy rájöttek, hogy ott egy nagy sóder kincs van. Szóval ezek érdekes emlékeim.
András, te lelkesedtél?
Én inkább a nem lelkesedők közé tartoztam. Nyilván, amit a háttérben van, és ami hát az elmondottakból is kiderül, hogy a dolognak a kommunikációja, a hozzátartozó információk, hiszen nem álltak az emberek rendelkezésére, és hogy ez például mit jelent a helyieknek, mit jelent az országnak, az, hogy az osztrákok finanszírozzák a dolgot, ez tényleg milyen kötelezettséget jelent. Utólag azt mondták, illetve az úgy fogalmaztak meg, hogy körülbelül akkora jár le ez a törlesztés az osztrákok felé, amikor majd a vízi erőművet fel kell újítani.
És akkor...
Tehát igazából az kormánynak komolyabb haszna nem lenne belőle. Ugyanakkor óriási gond az, és gyakorlatilag emiatt, vagy én úgy éreztem, és úgy érzem, hogy emiatt robbant ki a feszültség, és lettek a tüntetések, hogy az ezzel kapcsolatos párbeszéd nem zajlott le, és a diktatúra logikája szerint ezt nem az emberek, vagy a lakosság, vagy az ország lakossága döntött el, hanem a párt. És nagyon-nagyon gyorsan ezekből a tüntetésekből nem a környezetvédelmi kérdés és a gazdaságosági kérdés lett a hangsúlyos, hanem az, hogy most ki dönthet ebbe az ügybe. Igen. És emlékszem az egyik tüntetés, ami a parlament előtt végződött, egy idő után már nem arról szóltak a skandált mondatok, hogy itt ne legyen vízlépcső, meg ki a felelős a vízlépcső építésért, hanem az, hogy demokráciát követel a nép.
Hát persze, azért mondom, hogy ez egy alkalom volt a szándék kinyilvánítására. Még egyet hozzáteszek egy szempontot, amit mind a mai napig én sajnálatosnak mondok, hogy nem épült meg a híd. Mert ott ugye ez lett volna az egyik. Hát ott Nagymaros és Visegrád között. Tehát a gáton lett volna a híd. Hát most már ugye megépült közben a Mária Valéria híd Esztergomba, mert akkor még Komáromtól Budapestig nem volt Dunai híd.
Igen.
Most már azóta már a Megyeri híd is megépült. Még azért mindig egy kicsit reménykedem, hogy hát, ha lesz még Nagymaroson is híd.
Akkor itt most, ennek meg én örülök, hogy itt két ellentétes vélemény hangzott el ugyanarról.
Ez hát, ezek az érdekellentétek.
Jó, nagyon jó. Akkor mi most egy kicsit zenélünk, ez az Exotic Együttes Trabant Taszán Élvezet című zenéje, vagy műve, ebből az időszakból forgatunk most le néhány számot, hallgatjuk.
Ladies and gentlemen, this is Trabant Limousin. Trabant fog szállni, élvezet, gyorsabban száll, mint a képzelet. Dötök és töpök, húdek a korodalá.
Miklós, tiéd a szó.
Örömmel hallgattam ezt a dalt, hiszen már akkor én is boldog Trabant tulajdonos voltam.
Na.
És hát tényleg ezek a nosztalgikus élmények. De én visszatérnék még egy kicsit megint az előzményekre, és második János Pál szent, második János Pál pápa személyére. Tehát tulajdonképpen az volt a számunkra tényleg egy olyan nagy reménység, hogy a Varsói Szerződés blokkjából lehet valaki az egyetemes katolikus egyház első embere. És hát ugye, amikor visszament a pápa Lengyelországba.
Mint pápa.
És hát az az óriási lelkesedés, és nem mertek a kommunista vezetők ellenkezni. Persze, hogy nem örültek neki, de az is már egy nagy dolog volt. És hát a másik pedig, hogy ami a Szovjetunióban történt. Emlékszem, hogy egyik hittanos tanítványom a Pécsi Egyetemen tanult, és ráadásul magyar-orosz szakos tanárként, és mint az orosz szakosokat, kivitték őket is egy pár hétre Moszkvába, és amikor jött haza, mesélt a perestroikáról. Mondom, de Mártika, mi az a perestroika? És hát ugye ez egy nagyon érdekes Elmondta? Dolgot. Hát igen, tehát hogy itt most elindul valami új út a Szovjetunióban, és a Gorbacsov elmegy a pápához. Hát szóval ezek mindig így összekapcsolódtak, tehát azért bármennyire meglepődtünk 89. október 23-án, azért valamit már mégis csak vártunk.
És ez még előtte volt.
Igen.
András.
Én annyit mindenképpen hozzátennék, hogy ezeknek az eseményeknek, és itt a lengyel országi eseményeknek, a lengyel pápának a személye Magyarországon nagyon komoly hatást gyakorolt, hiszen a hagyományos lengyel-magyar barátság miatt, és a későbbiekben is lehet látni azt, hogy a lengyel megoldást, az, hogy ők hogyan próbáltak a kommunista diktatúrából egy demokráciába átlépni, ezt némileg példaképnek is tekintették. Amiből aztán Magyarországon belül konfliktus lett, vagy a magyar politikában konfliktus lett, mert nem mindenki értett egyet, hogy azt a modellt kövessék. De mindenképpen a két nép között nagyon szoros egymásra figyelés is volt, és hát nyilván a pápa személye ezt egyértelműen katalizálta és meghatározta, vagy felerősítette.
Akkor mégiscsak mondom, 1956-ban is volt egy párhuzam a lengyel és a magyar történések között.
Így van, csak egy mondjuk ott a lengyelországi események voltak elő.
Igen.
És a magyarországi események lettek a véresebbek.
Igen. A romániai falurombolásról beszélünk, az is 88. Ugye Ceausescu, Nikolaj Ceausescu fejébe vette, hogy akkor ő most átrendezi a térképet, és egy csomó erdélyi falut lerombol. És itt nagy tiltakozás kezdődött. Erről meséljél nekünk.
A dolog igazából nagyon sajátos volt, és hogy utólag visszatekintve ezekre az eseményekre egyértelműen látszik az, hogy egy a magyar állami vezetés, vagy a magyar állampárt számára rosszul jött eseményről kell beszélni. Ahogy mondtad, a román diktátor fejébe vette azt, hogy racionalizálja az országának a belső szerkezetét, és a kis falvakat megszünteti, mert nem gazdaságosak, és a lakosokat gyakorlatilag a panelházakba összetelepíti. És ez nyilván óriási indulatokat váltott ki, nem csak Erdély területén, hanem Románia szerte is, és Európa szerte, és beleértve Magyarországot is, mert ez például az Erdély területén élő, Erdély, illetve a Pártium területén élő magyar kisebbséget is brutálisan és drasztikusan érintette, és hát ez azt jelentette volna, hogy az ő műemlék templomaik, épületeik, gyakorlatilag az egész múltjuk a földre egyelővé vált volna. És ami nagyon sajátos volt, hogy amikor ennek a híre, ennek az eseménynek a visszhangja magyar, vagy az eseményeknek a híre jutott Magyarországra, akkor Magyarországon is komoly indulatokat keltett, és az állampárt igazából nem vállalta föl azt, hogy ezt a konfliktust ő megoldja, és ennek lett az eredménye, hogy 1988. június 27-én egy nagyon nagy szabású tüntetés, tömegtüntetésre került sor a Hősök terén, ami nem az állampárt ellen irányult, nem igazából magyar belpolitikai ügy volt, mégis egy állampártól független, nem engedélyezett, vagy az engedélyezett határán mozgó alternatív esemény volt. És ami így utólag lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy akkor ez volt az a pillanat, amikor a dugót kiúzták a palacból, mert kiderült az, hogy lehet tüntetni, és nyilván ez volt a legnagyobb szabású tüntetés, és aztán rengeteg kis apró tüntetés is követte, amit az államhatalom igazából elnézett, vagy csak korlátozni próbált. Tehát emlékszem egy olyan tüntetése a román nagykövetség előtt, ez valamikor 88 vége felé volt már, amikor a rendőrök igazából nem verték szét a tüntetést, a tüntetőket fölterelték a megállított hetes buszokra, és mindenki menjen haza. És csak suhogtatták a gumibotot, de nem estek neki úgy a tüntetőknek, mondjuk mint egy március 15-én, akár egy évvel korábban is megtették.
Tehát ugyanez volt már a nagymarosi vízlépcsőnél is, hogy ott is elnézték, hát megtűrték, tehát ott se volt retorzió. Tehát én csak emlékszem a falurombolás élményeire, illetve a híreire, csak egy kép ugrik be, hogy már nem tudom pontosan, hogy melyik faluról volt szó, de hát kiköltöztették a lakosságot, és elárasztották vízzel azt a völgyet.
Igen,
de a templom torony még áll. Szóval ez egy döbbenetes kép, de hát amit mondtál, András, ugye, hogy a templomaik, amik a megtartó erőt jelentették az erdélyi magyarságnak, hogy azokat akarták eltüntetni.
Ez, amit idéztél, ez a bögözói falui templom volt, egy pár évvel korábban történt, ezt a 86-ban építették ezt a gölgyzárógátat, árvízvédelmi indokkal indokolva, és azok a képek, amik tényleg ekkora már ismertek voltak, a vízből kiálló templomtorony, az mindenki számára döbbenetesen kézzelfoghatóvá tette. Ennek az egész programnak a lehetetlenségét és embertelen voltát.
1988-ban ugye még említettem, hogy volt feszültség a társadalomban, és hát a hatalom sem volt mindig nagyon kesztyűs kézzel, nem bánt mindig az embereke, ugye nálunk, én akkor a Rákóczi gimnáziumban jártam, és emlékszem, hogy március szintén után összehívott bennünket ott a tornatanár néni, és keresték, hogy ki csinálták a balhét a nem tomból. És akkor azokat gondolom fölnyomták a rendőrségnek, és utána ezek lezajlottak, ezek amiket említettetek, és akkor most egy kicsit ugrunk, 89. január, akkor mondta a Pozsga Imre, először elrohant a 168 órába, és akkor mondta, hogy népfelkelés. De ugye ezt az Orosz Józsefektől hallotta, vagy ott beszélték, és akkor átrohant. Akkor ezt az Orosz József elmesélte. Jó. Hát azért az egy nagy dolog volt, erre emlékszem, hogy ott elhangzik, hogy népe, akkor úgy elkezdett forni minden. De úgy beszéltek erről, hát nyilván, hogy nem tudom erre, mi az emlék. Meg ez még felírtam magamnak, hogy 89. március 15-én, ugye az én töri tanárnőm, ugye akkor a középiskolában egy ünnepségen már a Kossuth nótát énekelték, úgyhogy nem verték meg őket a rendőrök.
Hát a Pozsgairól nekem is egy ilyen emlékem van, az is 89 májusában lehetett, ugye akkor, hát Esztergomot tanítottam a teológián, és elmentünk néhány tanárkollégával Tatára, mert jön a Pozsgai. És hát úgy nagyon emlékszem arra, hogy hát valami kultúrteremben voltunk, és amikor bejött a Pozsgai, mindenki fölállt és tapsolt. És akkor hallottam először a jogállamiságot, és meggyőző erővel mondta, hogy hát itt ezeket a dolgokat rendbe kell tenni, mert a jogállamiság az európaiságnak a belépője. előszobája.
Ennyi időtávlatában egy kicsit lehet látni a hátteret is, vagy lehet sejteni, hogy mi történik a háttérben. Az tény, hogy Pozsonyi volt az, aki tényleg kimerte először mondani ezeket a szavakat, és olyan axiomákat, alaptételeket kérdőjelezett meg, mint hogy az 56-os forradalom ellenforradalom volt, és az egy csúnya dolog.
Igen.
És nyilván ez mindenki számára, aki ezt hallotta, akár élőben, akár utána hírként, egy ilyen döbbenetes volt, hogy ezt lehet. Igen. És ugye ez az a pillanat, amikor valamin már túl vagyunk,
igen,
és egy korszak lezárulása zajlik. Azt nyilván így utólag már látjuk, hogy itt a Szovjetunióban megindult változásoknak az eredményeképpen a korabeli állampárt szembenézett azzal a problémával, hogy a hatalma egyáltalán nem garantált, és nem biztos, hogy ők tartósan hatalmon maradnak, és próbálták azt végig gondolni, hogy ebben a helyzetben ők mit tudnak csinálni. És több ilyen párhuzamos folyamat zajlott le egymással, vagy egymás mellett. Egyrészt elindult egy olyan gazdasági folyamat, hogy megpróbálták saját magukat a gazdasági életbe átmenteni. Másrészt elindult egy olyan gondolkozás, hogy hogyan lehetne egy vérontás nélküli hatalomváltást csinálni, és egy konfrontálódás nélküli békés átmenetet csinálni, ami egyik oldalról jelentette azt, hogy a saját szélsőbalosnak nevezhető politikusaikat próbálták ők maguk áttérbe szorítani, illetve jelentette egy olyat, hogy ezekkel a formálódó és már említett lakiteleken monoronított tanácskozó és formálódó ellenzéki, vagy később ellenzékének nevezett szervezeteket valahogy tárgyaló partnernek elfogadni, és ez vezetett el oda, hogy végül leültek elvileg egy kerekasztalhoz, ahol megbeszélték azt, hogy hogyan lehet egy békés átmenetet csinálni, ennek milyen elemei legyenek, és hát ez a megbeszélés kapta utólag a háromoldalú kerekasztal kicsit furán hangzó elnevezést.
A állami egyházügyi hivatal szerepe, erről téged kérdezek, kedves Miklós, hát ekkor. Paskai László volt a püspök, az aztán mérsek.
Igen, és hát a Miklós Imre államtitkár.
Igen, emlékszem.
És hát ugye ehhez kapcsolódik megint egy személyes emlékem, hogy Pilis Marót mellett Dömös is hozzám tartozott, és üres volt a dömösi parókia. És most már nem emlékszem pontosan, hogy ez melyik évben volt, de bejelentkeztek hozzám a Kontra Éva nővérék, hogy engedélyt kaptak, hogy ők szerzetes rendként elinduljanak. És hát, hogy Jézus szíve néplányok, de hát a...
A jezsuita szerzet volt?
De a jezsuita indítatású, ugye az egykori Jézus szíve néplányok társaságnak egy felújítása, csak a hátuk mögött, hát úgy viccelődve mondtuk, hogy az ő igazi nevük a Nikolaiták, mert a Miklós Imre államtitkár adta az engedélyt. A Miklós, a Nikolai. És akkor tényleg én befogadtam azt a 4-5 nővért a dömösi parókiára, amíg fölépül majd Tahiba a rendházuk. És aztán tényleg föl is épült a rendházuk, de mire már ők beköltöztek volna, addigra már megtörtént a rendszerváltás, és a igazi Jézus szíve néplányok vették aztán ténylegesen birtokba, úgyhogy a Kontra Éva nővérék, hát most ott a Széher útonnál a Szerb Antal utcában Szent Erzsébet otthont vezetik azóta is, de hát ez is egy érdekes dolog volt. Most a Paskai bíboros úr személye, ugye az mindig egy kicsit érdekes, titokzatos maradt, nem tudtuk igazából, hogy ő mire gondol. És hát az ő sajátos, racsolós stílusával beszélt, és inkább csak érzékeltük azt, hogy úgy látszik, hogy a német vagy a Miklós Imre már hallgat a véleményére. Keresi az egyházzal, keresik az egyházzal való hosszú távú együttműködést. Tehát már nem annyira a diktátum kapott hangsúlyt, hanem inkább tényleg az egyezkedés, megbeszélés. Úgyhogy hát ez csak egy ilyen emlékem, hogy szerzetes rend is indulhat.
És hát ez igen. Általában bezárták ezeket.
Igen, igen.
Az állami egyházügyi hivatalnak mi volt a szerepe? Mi volt a feladata? Úgy, én sejtem, csak úgy mondjuk el.
Hát ugye 56 után tapasztaltuk, hogy ennek tulajdonképpen az volt a feladata, hogy a egyházi vezetőket, de hát a papságot egyáltalán kontroll alatt tartsák, mindenkiről mindent akartak tudni, hát ugye ekkor alakult ki ugye az ügynökhálózat, és semmit nem bíztak a véletlenre. Tehát fiatal papként, ugye 66-ban szenteltek engem pappá. Ugye fiatal papként megtapasztaltam azt először is, hogy még vannak börtönbe papok, A másik pedig, hogy soha nem tudjuk, hogy ki miért jegyzett el a prédikáció alatt. Ugye ez az egyetemi templomban a konferencia beszédeken volt ugye főleg jellemző, hogy nagyon, nagyon, nagyon odafigyelt valaki, hogy el ne felejtsen semmit. Tehát ez egy, meg hát egy még a központi szemináriumból emlékem. Hát ugye nem voltak jegyzeteink, stencileztük a jegyzeteket, de a latin nyelvű jegyzeteinket is be kellett mutatni először a egyházügyi hivatalba, engedélyeztetni, vagy amikor papán szenteltek 66-ban, a szentelési kis emlékképen szövegét is engedélyeztetni kellett. Jól emlékszem, hogy a római levélből azt akartam választani, hogy akik az Istent szeretik, azoknak mind